Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Erdélyi Lajos Laló Marosvásárhely szülöttje volt, újságíró, fényképész, a 20. század egyik értő profi szemtanúja. Életútját beárnyékolta, és ugyanakkor fontossá tette, hogy túlélte a holokausztot. Milyen volt, mint szemtanú, mint tanító, milyen volt, mint barát. Erről beszélgetünk ma Szőnyi Andrea történésszel, munkatársával, aki egy egész pedagógiai programot épített a vele készített interjúnkra. Zene után 90 éves korában elhunyt Erdélyi Lajosra Szőnyi Andrea emlékezik. Lajosra, vagy ahogy sokan ismerik, Erdélyi Lalóra emlékezünk ma. Megengedem magamnak ezt a személyességet, hiszen fontos székelyföldi marosvásárhelyi szemtanúra, kortanúra emlékezünk. Nem is tudom, hogy határozza meg, hogy ki ő ennek a vidéknek. A vendégünk Szőnyi Andrea, aki sok szempontból szakmailag, kutatóként, és azt hiszem, hogy emberileg is kötődött hozzá, és aki egy fontos pedagógiai programon dolgozott, amelynek aktív résztvevője volt a holokausztot túlélt Erdélyi Lajos, Marosvásárhely szülöttjeként. Őt kértem meg arra, hogy elevenítsük fel az alakját, és próbáljuk megérteni, hogy az ő munkássága és az ő tapasztalatai miért olyan fontosak ennek a vidéknek a számára. Azt kérte tőlem Andrea, hogy feltétlenül beszéljünk arról, amit ő ebben a bizonyos pedagógiai programban betöltött, és arra kérlek, hogy ismertesd, hogy mi ez a pedagógiai program. Induljunk innen.
Valóban ezt kértem, de most, ahogy bevezetted ezt a beszélgetést, közben így kavarogtak bennem a gondolatok, és hogyha én Lalóra gondolok, akkor elsősorban talán szabad azt mondom, hogy barátként gondolok rá, és saját magamnak ellentmondok, és nem mint a pedagógiai programunk vagy programjaink egyik alanyára. Természetesen arra is, hiszen iszonyatosan fontos szerepet játszott mindenben, ami az köré épül az oktatási tevékenységünk, de mégis az évek során egy olyan baráti, szoros baráti viszony alakult ki köztünk, hogy amikor őre gondolok, akkor elsősorban ez jut eszembe. Ezt fontosnak tartottam elmondani, mert ez egy olyan érzés, amivel az ember most szembesül, amikor egy ilyen beszélgetést folytatunk. De akkor térjünk arra vissza, hogy hogyan is vett részt Laló a mi oktatási programjainkban. Az Ahor Alapítványt vezetem, amely egy oktatási alapítvány, elsősorban személyes történetekre épülő oktatási programokat és anyagokat dolgozunk ki, videóinterjúk részleteire is épülnek ezek a programok. És Laló bármikor, amikor hívtam személyes találkozókra, tanárképzéseken, tanárokkal, beszélgetésre, mindig azonnal készen volt, boldogan jött. Van egy nagy programunk, ami most már 9. éve minden évben zajlik, egy tananyagfejlesztő és tanárképző program. Minden évben részt vett Laló ebben a programban. És nem úgy vett részt, ahogy nagyon sok programban a túlélőkkel dolgoznak, hogy oda hívják, és akkor megkérik, hogy mondja el az emlékeit, és aztán hazamegyünk, hanem ez egy olyan program, amiben a résztvevők kötelezően megnézik, még a képzés előtt, mielőtt érkeznek, megnézik Laló életútinterjúját, amit a Kalifornia Egyetem Soha Alapítványa készített. Tehát úgy ismerik Laló életét, amikor belépnek ebbe a képzésbe, úgy ismerik ezek a tanárok az ő életét, minthogyha tényleg közeli jó ismerősei lennének. És aztán a napok során, a képzés napjai során foglalkozunk az interjú különböző részleteivel, mindenféle pedagógiai szempontokkal is, és egy ponton találkoznak a résztvevők Lalóval, találkoztak Lalóval, aki egy esti programra jött el, és nem azt kértem tőle, hogy ismét mesélje el, és szaggasson föl sebeket, és fókuszáljon a láger borzalmaira, vagy az átélt borzalmakra, hanem együtt megnéztük a tanárokkal közösen a Laló című filmet, amit Jávor István rendezett, amiben Laló visszamegy Marosvásárhelyre, az életéről beszél, és a borzalmakról is beszél, amit átélt. És utána, a film után alakult ki a résztvevők és Laló között egy beszélgetés, ami megint csak nem egy vájkálódó, hanem egy olyan mondhatni azt, hogy baráti, empatikus érzelmekkel teli beszélgetés volt, ami azt hiszem, hogy minden résztvevőnek nagyon sokat jelentett.
Most már másodszor merül fel ez a baráti szempont, és azt hiszem, hogy abban, hogy szemtanúként is egy nagyon sajátos információ halmazt hozott, és perspektívát adott, és abban, ahogy beszélgetett az interjúk során, az interjú készítőivel, abban benne volt egy ilyen különös személyesség, ami a személyiségének a része volt. Tehát én nem csodálkozom, hogy köztetek is ilyen baráti viszony volt. Nem ismerek olyan embert, aki nem mondta volna azt, hogy valamilyen mély emberi viszony köti hozzá.
Ez valóban így van. Olyan gyorsan és intenzíven tudott kapcsolatot létesíteni az emberekkel, ráhangolódni az emberekre a történeteivel, ami mint egy ajándék úgy tálalta a hallgatóságnak, és látszott, hogy borzasztó élvezettel teszi mindezt. És hálás is volt ezért a hallgatóság, legyenek azok barátok, legyenek tanárok, vagy bármilyen más közeg. Tele volt a háza, mindig tele volt a háza barátokkal, kollégákkal, érdeklődőkkel, és ő fürdött ebben a szeretetben, azt hiszem.
Az, hogy ő Marosvásárhelyről indult, és volt egy ilyen sajátos erdélyi, ráadásul 1929-ben született, kisiskolásként éli meg az impériumváltást, a bécsi döntést. Ez látja, hogy milyen a román hatalom átvétel, megéri a magyar numerus clausus bevezetését, a csalódást a horthy rendszerben. De ezek a tapasztalatok, és az, hogy ő nagyon hamar lesz családfővé, ezek mennyiben jó, biztos volt egy alkati barátságosság benne, vagy hogy mondjam, ilyen készség az emberi viszonyok megértésére és fenntartására. De azt hiszem, hogy ezek a tapasztalatok is nagyon, nagyon hasznosan és mélyen illeszkedtek bele az ő személyiségébe.
Mindenképpen így lehet ez, illetve még valami most így eszembe jut, hogy amikor ő ezeket az átélt tapasztalatait, élményeit elmeséli, és itt a személyességhez kanyarodnék egy picit vissza, akkor talán azért is ilyen egyedülállóak ezek a történetek, vagy történetelemek, mert nem csak a történetet meséli el, ami történt, vagy ahogy történt, hanem mindig ott van az ő saját reflexiója, és nagyon érdekes módon képes volt arra, hogy az akkori reflexiójára is emlékezzen, illetve a későbbi távlati reflexióit is mellé tegye. És szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog, és borzasztóan közelivé teszi, emberközelivé és személyessé teszi a beszélgetéseket.
Az ő visszaemlékezései történeti szempontból miért váltak ennyire fontossá? Újságíróként és fotósként is beszél és emlékszik. Valószínűleg ez volt egy bizonyos professzionalizmus is, és olyan térségről beszél, ahol hát elég kevés a szemtanú, vagy és ami még tragikusabb, hogy nem alakul ki az emlékezet kultúrája. Marosvásárhelyen a holokauszt emlékezete mai napig konfliktusokkal terhet. Még mindig egy román-magyar kérdés, sajnos, ellentmondásos módon.
Nagyon érdekes az, amit ő képvisel, ez a kettős kisebbségben lét, és erre nagyon erősen reflektál, nagyon intenzíven élte meg az ő magyarságát Erdélyben, és ugyanolyan intenzíven élte meg a zsidóságát is, ami nem annyira vallási alapon állt. Tehát, hogy ez a kettősség, és ennek a beemelése a történetébe, vagy ahogyan ez áthatja az egész történetet, ez mindenképpen nagyon izgalmas. Azt gondolom, hogy ez egy fontos eleme az ő történetének a mélységének, illetve hát az a szemlélet, ahogy visszaemlékezik. Tehát amikor én tanárokkal dolgozom, nagyon sokszor azt emelik ki a tanárok az interjújából, a beszélgetésekből, hogy amit az interjúban el is mondta, hogy gyűlölettel nem szabad élni. Tehát ez a mély, empatikus reflexió, amit kiemelnek, és ami jellemző volt rá, és jellemző egész életére, az ő nyitottsága, emberszeretete. Miközben persze az is ott volt, hogy folyamatosan figyelmeztetni kell az embereket arra, hogy mi történt, mert megtörténhet újra, ha nem ugyanúgy, akkor más formában. Tehát egyszerre ott volt ez a történeteiben ez a figyelmeztetés, de az a nagy szeretet is, ami őt áthatotta.
Még mindig izgat engem ez a dolog, hogy ez honnan jön. Megint csak van alkati alapja, de kellett legyen valamilyen pedagógiai, valamiféle hozott anyag, amit tanult anyag, amit a környezetében szedhetett össze. Így a családja is egy nagyon érdekes családtörténetet mutat. Ez az iskolai pályafutása már ameddig iskolába járhatott. Ugye őt nem vették fel a gimnáziumba épp a numerus clausus miatt, és a Horthy rendszer elindulása miatt Marosvásárhelyen, aztán átkerül a zsidó gimnáziumba, Kolozsvárra jelentős családi áldozatokkal, visszakerül Marosvásárhelyre, már úgy ment be a gettóba, hogy neki helyt kell állni, ki kell találni, hogy miből legyen sátrunk, itt tulajdonképpen a Marosvásárhelyi gettóval szemben, ahogy az interjút rögzítjük, látom magam előtt a dombot, ahol megszervezik az iskolát, a gettón belül az iskolát. Tehát ezek valami, arra engednek következtetni, hogy itt volt valamilyen neveltetés erre erre a szemléletre.
Biztosan ez nagyon fontos szerepet játszik, és még egy dolog eszembe jut, ami talán az erős empátiára valami magyarázatot szolgál, hogy ő ezt a traumát, amit átélt, az édesapjával ketten élték át. És erre is nagyon sokat reflektált később, hogy micsoda óriási dolog volt, hogy apa és fiú együtt segítve egymást, vagy nem segítve, vagy haragudva néha egymásra, de mégiscsak egymás szövetségében élték ezt túl. És biztos vagyok benne, hogy ez is aztán a későbbiekre nézve nagyon sokat adott neki. És még egy dolog eszembe jut, amit talán nem lenne jó elfelejteni, hogy az ő későbbi családja borzasztóan támogató volt, és segítette azt, ahogyan való élni szeretett. Tehát itt mindenképpen érdemes szót ejteni Anniról, a feleségéről, aki egész életében az utolsó pillanatig támogatta, és ez iszonyú közhelyszerűen hangzik, ami megint csak konkrétan eszembe jut minden beszélgetésben, amikor Laló vitte a szót, akkor ha nem jutott eszébe valami, akkor egyszer csak oda szólt, hogy mondd már, Anni, mondd már, hogy is hívják. És Anni mindig mondta. És azt hiszem, hogy ez talán szimbolikusan jellemző is a kettőjük kapcsolatára. Borzasztó fontos elemének tartom Annit az ő életüknek.
Most mondjuk el a hallgatóknak, hogy vissza lehet nézni a róla készült portréfilmet, elérhető az interneten, és ennek a szimbiózisnak a feleségével nagyon sok szép gesztusát lehet látni a filmben. Például a marosvásárhelyi egykori zsidó iskola előtt állva van egy ilyen nagyon kedves párbeszéd kettejük között. És annál is tragikusabb vagy mélyebb ez a viszony, mert az édesanyját és a hudát elvesztette a holokauszban.
Így van. Tehát a Anni és az új családja vált a családjává, az egyetlen létező családjává.
És az édesapja sokáig nem is hitte el. Tehát megtalálták a ruháit a hugának és az édesanyjának. Tudták, hogy a gázkamrában végezték, de az édesapja sokáig várta haza a feleségét. Azt hiszem, hogy ez a konok kitartás, meg a társhoz való ragaszkodás, ez egy olyan minta, amit szintén hozott, vagy tanult.
Így van, igen. Erről nagyon sokat beszél, hogy évekkel a hazatérés után is még várta édesapja a feleségét, az édesanyját.
Ezekben az oktató videókban, amelyeket vissza lehet nézni az alapítvány honlapján, és amelyet ajánlunk pedagógusoknak, regisztráció után hozzáférhetőek, nem sokszor sírja el magát. Az egyik az, amikor az apa-fiú kapcsolatokról beszél a táborban, hogy milyen helyzetekben kényszerült arra egy fiú, hogy megverje az apját, vagy hogy hogyan nézték végig egymás halálát szülők, gyerekek. Nem is itt rendül meg igazán, hanem amikor például a barátok elvesztéséről, vagy háború utáni elvesztéséről beszél. Nagyon furcsa ez az egyensúlya, hogy ő végig mosolyogva elmeséli a maga a történetét, és akkor egyszer csak számomra a legvállaltalanabb pillanatban omlik össze.
Igen, hát ez nagyon érdekes mindig az, hogy hogyan mesél egy túlélő. A mosolyogva mesélés az ugye lehet egyfajta érzelmi távolságtartásnak a kifejezése is, hiszen ő tudja, hogy milyen traumákat említhetne, vagy fog megemlíteni, és magát védi, magát félti, és távolítja el ezzel a kvázi mosollyal, de az is lehet, hogy egyszerűen olyan pontokra emlékszik, amikor az édesapja még élt, amikor együtt voltak, ami oda viszi abba az időbe őt, és az az emlék kelti ezeket a mosolyokat. Az mindenképpen borzasztóan fontos, hogy az apa-fiú kapcsolat az ő számára, elsősorban a lágerben, és valóban, amikor megrendül, amikor elveszti ezt az érzelmi uralmat a történetmesélés során, az akkor van, amikor valaki másnak az apa-fiú kapcsolatáról beszél, ahol nem, az egyik nem élte túl. És nyilván itt a szakemberek ki tudnák ásni, hogy a megrendülésnek az az oka, hogy az ő édesapjával a kapcsolata vagy a túlélés sikerült, és ezeket biztos, hogy ki lehet ásni valahogy. A másik, amikor megrendül, ez szintén nagyon érdekes, amikor arról beszél, hogy a háború után felkeresett valakit, akivel a lágerben együtt volt, és az a valaki, az nem volt hajlandó fogadni, nem volt hajlandó felismerni, megismerni, és hogy ez neki milyen mély fájdalmat okozott. Tehát az igazságérzetét érte valamiféle bántalom. Tehát ezeken a pontokon rendül meg. Egyébként valóban a történet mesélése az interjúban is, és a való életben is mindig lendületes volt, kicsit elkalandozó, újabb egyik történetből a másikat fűzte, rengeteg története volt. És egyébként nem csak a holokauszt idejéről, vagy az azt megelőző időszakról, hanem a Ceausescu időkről és a kommunista éráról, hiszen ő mindezt végigélte Marosvásárhelyen, Erdélyben, Romániában, és rengeteg kincses bánya volt a vele való beszélgetés, nem csak az interjúban, ahol nagyon sok mindenki jön, hanem a társasági életben is. Ezekből az interjú, vagy ebből az interjúból, amelyet, ahogy mondtam, a Dél-Kalifornia Egyetem Show Alapítványa készített a 90-es évek végén, 2000-ben. Ezekből mi rövid részleteket használunk, nagyon céltudatosan, úgynevezett pedagógiai célokra építve, olyanokat, amiket a tanárok azonnal használhatnak a tanórán, tehát nem csak az interjúklipeket nézik meg a diákok, hanem tananyagot is fejlesztünk hozzá. Ezek a tananyagok a Dél-Kalifornia Egyetem Show Alapítványának az iWitness platformján elérhetők, ezt I-vel írják, iWitness, tehát I-vel.
Belinkeljük majd a rádiós hanggal hívum mellé a szövegbe, úgyhogy ha hallgatóink, ha keresik, akkor azt el fogják érni, igen.
És itt kész, tehát a teljes interjú is megtekinthető, regisztrálni kell, és utána a teljes interjú is megtekinthető, illetve kész feladatok, amik nagyon sokat segítenek a tanárok munkájában, hát különösen nem is beszélve arról, hogy most a digitális oktatás időszakában ez valóban óriási segítség. És nem csak történelem tanításhoz használhatók, tehát nem csak a történet az érdekes, hanem mindaz az a nagyon-nagyon sok plusz, amiről itt egy kicsit beszélünk, ahogy egy ember, egy emberi történet megérinthet egy másik embert. És Laló esetében, aki ilyen kiváló elbeszélő, és ilyen nagyon, nagyon komplex személyiség, az ő esetében nem véletlen, hogy nagyon sok tananyagban használjuk az interjúját, mert annyi szempontból meg tudjuk közelíteni ezt az embert, ezt az emberi történetet, az emberi történetre adott, vagy történetekre adott emberi reflexiókat, amelyeket ő tesz, nagyon, nagyon sokféle módon tudjuk megközelíteni, és ezért használjuk is ezeket az interjúkat.
Magyarázzuk el a hallgatóknak, hogy mi ez a pedagógiai program. Én végignéztem, hogy milyen feladatok vannak, hogy néznek ki ezek a 1-2 perces videók, amiket meg kell nézni. kiknek ajánljuk, és mire jó ezek a programok?
Hát a videóinterjúkkal való tanítás az egy teljesen új megközelítés. Amikor a videóinterjúk készültek, ez az archívum, amikor egyébként ez egy 55 ezer darabos videóinterjú archívum, amiről beszélünk, körülbelül 1300-1400 magyar nyelvű interjút tartalmaz, és több ezer magyar vonatkozású interjú van, még teljes interjú, életút interjú, amelyet más nyelveken adtak a túlélők, vagy megmentők, vagy vannak interjúk a láger felszabadító amerikai katonákkal, szóval különböző tapasztalati csoportokkal készültek interjúk. Tehát amikor ezek az anyagok készültek, akkor ez egy archívum, egy emlékezés, emlékezett gyűjtemény célját szolgálta. Később dolgoztuk ki azt, hogy hogyan lehet ezeket a videóanyagokat oktatásban használni, hiszen az emberi történet az kiaknázhatatlan forrás, és annyi információhoz juthatnak a nézők, a diákok egy-egy ilyen interjúból. Például arról, hogy hogyan milyen volt az élet a háború előtt. Milyen volt az élet egy kis közösségben, egy faluban, egy kisvárosban, egy nagyvárosban, hogyan alakultak a különböző vallásúak közötti társadalmi kapcsolatok. Borzasztó érdekes helytörténeti adatokra lehet bukkanni ezekből az interjúkból. Ahogy már többször említettem, ez a tények és a reflexiók közötti különbséget meg tudják ismerni, meg tanulni a diákok. Ezek borzasztóan fontosak, nem csak a tényanyag fontos, hanem az is fontos, hogy milyen készségekre tudnak szert tenni a tanulók az interjúk használata során. Tehát azt például, hogy megállapítsuk valamiről, hogy mi az, ami történelmi tény, és mi az, ami vélemény vagy reflexió, ezt a tudást ezt később tovább tudják vinni, és más információs anyagokban is alkalmazni tudják. Tehát nagyon sok oldalról az empátiás készségüket fejleszthetik. Tehát ha egy tankönyvben leírva látnak szavakat, számokat, tényeket, az nem fogja őket olyan nagyon megérinteni, mint hogyha valaki elmesél egy történetet, aminek ő volt a részese, ami őt érzelmileg megérintette, és az érzelmileg meg fogja érinteni a diákokat is. Tehát mindenképpen a tanulási eredményeket segítik ezek az interjúk a diákosokkal. Érdeklődőbbek lesznek, motiváltabbak lesznek, nagyon szeretnek ezekkel az anyagokkal dolgozni.
De hogy folyik a munka?
A munka több módon folyhat a munka, tehát a munka folyhat úgy, hogy a tanár mondjuk egy klasszikus tantermi környezetben kivetít egy videóklipet, és mi elkészítettünk hozzá óravázlatokat, és ezt a diákokkal megbeszélik az órán, különböző munkaformák vannak, frontális, csoportmunka, egyéni, stb. De ami nagy előnye és erénye ennek a Pyritness platformnak, ahol ezek a tananyagok megtalálhatók, ez egy digitális platform, tehát a feladatok többsége önálló digitális munkára is alkalmas, tehát a diák leül a számítógéphez, a számítógépterembe az iskolába, vagy otthon, otthoni feldolgozása, és végigcsinál egy olyan feladatot, amelyben az egyes valamilyen téma szerint különböző forrásokat értelmez, de legfőképpen videóinterjúkat, és ezekhez a videóinterjúkhoz értelmező kérdéseket kap, minden kérdés a tanulási célokat segíti elő, és ezekre a kérdésekre tud válaszolni ebben a rendszerben. A rendszer a válaszokat elmenti, a válaszokat a tanár egy másik a felület egy másik oldalán a csoportjában láthatja. Amiért ez borzasztóan izgalmas, vagy amiért is ez borzasztóan izgalmas, az az, hogy ha elképzelünk egy tanórát, akkor azért tudjuk, hogy mindig vannak azok, akik hozzászólnak, és vannak azok, akik, hát ha nagyon nógatjuk őket, meg felszólítjuk, akkor valamit mondanak, és mindig vannak azok, akik csöndben vannak. Ez a felület, ez mindenkinek hangot ad. Tehát itt mindenki meg tud nyilvánulni, meg mer nyilvánulni, nem kell attól tartania, hogy lehurrogják, hogy azt gondolják, hogy rosszat ír. Általában egyébként a kérdések a feladatokban nem konkrét tananyag tartalmakra kérdeznek rá, tehát nem azt kérdezzük, hogy és hányan voltak ott a menetben, mit mondott a bácsi, hanem értelmező kérdések. Minden kérdés és minden feladat a diákok véleményére kíváncsi. Nagyon gyakori az, hogy nincsenek jó vagy rossz válaszok, egyszerűen arról szól a feladat, hogy mit gondolnak abban a kontextusban, vagy abban az interjúhoz kapcsolódóan. Ez elég egyedi, vagy különleges a magyar, vagy a régiós oktatásban, ahol erősen tananyag mennyiség fókuszú az oktatás. Sokszor kapjuk vissza azért, értékeljünk, minden programunkat értékelünk, és sokszor kapjuk vissza az értékelésben a gyerekektől, hogy annyira jó volt, hogy valaki megkérdezte, hogy mit gondolok. És ezek a gyerekek gondolnak valamit, azok a gyerekek is gondolnak valamit, akik az órán nem szólalnak meg. És ezen a felületen, ezen a platformon lehetőségük van megnyilvánulni. Sok minden tud ez a platform, van benne egy beépített videóvágó program is, tehát van olyan feladat, ahol nem fogalmazást kell írniuk, vagy szöveget kell alkotniuk a gyerekeknek, hanem videó eszében fejezhetik ki a gondolataikat. Megint arról van szó, hogy vannak olyan diákok, akik nem fogják tudni, vagy nem tudják jól kifejezni magukat szóban. De esetleg egy videó eszében bizony ki tudják fejezni a gondolataikat és az érzelmeiket. Ugyanígy a befogadásra is érvényes ez, hogy a videóinterjú az információhoz való hozzáférést is, hogy mondjam, demokratikusabbá teszi. Tehát azok a diákok, akik nem szoktak hozzá, vagy nehezebben olvasnak, nem szoktak hozzá, hogy leemelik a polcról a lexikont, vagy nem rutin, hogy megtalálják azt az oldalt az interneten, ahol a háttérinformációhoz hozzájutnak, pláne ha szöveges háttérinformáció, azok a diákok is hozzájutnak információhoz a videóklipekből. Tehát nagyon sok rétű ez a munka, ahogy mi dolgozunk. Mindenhez a konstruktivista pedagógia módszerét használjuk, tehát nem azt képzeljük, hogy a tudást azt így egy töltsére beletöltjük a diák fejébe, és majd ő így a fején bemegy, és a száján meg majd visszaböfögi a vizsgán, hanem azt képzeljük, hogy a tudás az egy ilyen építmény, amit egyrészt senki nem jön üres fehér lappal, tehát valamilyen előzetes tudással érkeznek, és arra építjük föl az egyéni kis tudás konstrukciókat.
Középiskolás diákokról beszélünk?
Elsősorban a platform elsősorban középiskolás diákoknak készült eleinte, tehát ilyen felső tagozat és középiskola. Most kezdtünk el, mert nagyon nagy az érdeklődés, és nagy az igény arra, hogy az elemis kollégák is hozzáférjenek olyan tananyagokhoz, amelyekkel segíteni tudják a diákok empátiás készségét, megfejlesztését, önismeretét, akár az iskolai konfliktusok kezelésében, akár a generációk közötti párbeszéd elősegítésében, család témája, tehát rengeteg témában. Úgyhogy most kezdtünk egy nagyobb projektben, amelyben hát a következő tanévre már biztosan lesz számos olyan tananyag az iVitness platformon, ami az alsó tagozatosokat célozza meg. Nyilván itt a tanár fogja moderálni ezeket a feladatokat, de a témában a tárgyakhoz való kapcsolat, a család, a generációk közötti kapcsolat és az iskolai konfliktusok, vagy a konfliktusok általában ezek között, körül a témák körül fogunk forogni. Úgyhogy a teljes oktatási spektrumot le fogjuk fedni hamarosan az iVitness platformmal.
Én bízom benne, hogy nagyon sok pedagógusnak kedvet csináltunk arra, hogy regisztráljon és körülnézzen, és hát, hogyha beszámolhatunk arról, hogy egyre több iskolában élnek itt nálunk is a lehetőségekkel. Erdélyi Lajosra emlékeztünk ebben a műsorban, akinek az interjúi alapvetően hozzájárultak ennek a pedagógiai programnak az alakításához, és fontos szerepet töltenek ki benne. amikor Szőnyi Andreával terveztük ezt a beszélgetést, azt mondta, hogy hát mindeddig, minden évben jelen volt a nyári beszélgetéseken, találkozókon, Erdélyi Lajos Laló. Az idei az első olyan év, ahol nem volt ott, vagy nem lesz ott személyes jelenléte, vagy zárjuk ezzel az élménnyel a beszélgetést. Hogy ez hogy zajlott?
A személyes jelenlét semmilyen módon nem pótolható, hogyha amikor Laló néhány héttel ezelőtt meghalt, akkor föltettük a Facebook oldalunkra, föltettünk egy klipet és néhány sort, egy klipet az interjújába és néhány sort, és azoknak a tanároknak a tucatjai kommenteltek hozzá, akik részt vettek ezeken a képzéseken, és egytől egyig azt írták, hogy soha nem felejtik el, egy életre szóló emlék az a találkozás. Tehát az a személyes varázs, amit Laló és Ani, aki mindig jött vele ezekre a beszélgetésekre, amit ő adni tudott, az természetesen nem pótolható. De szeretnék egy kicsit abban bízni, hogy azok a tananyagok, vagy azok a klipek és interjúk, amiket folyamatosan azóta is használunk, és használni is fogunk, azok hozzásegítenek majd ahhoz, hogy egy kicsit Laló velünk maradjon, és mindaz az életigenlés és életszeretet az továbbra is a tanárokat ösztönözze, és motiválja a munkájukban.
Szőnyi Andrea, köszönöm szépen, hallgatóinkat pedig arra kérem, hogy keressék fel a Marosvásárhelyi Rádió hangarchívumát, belinkeljük ezeknek az interjúknak az elérhetőségét, és hát élvezzék Erdélyi Lajos nem múló varázsát, személyiségét, erejét. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen!
Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.